Hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből. A rómaiakhoz írott levelének a 12. részéből az első két verset olvasom most. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek. Mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves gyülekezet, az új évnek első vasárnapján időszerű sort, vagy szót ejtenünk az újévi fogadalmakról és ígéretekről. Ezekben a következő évre mindig egy-egy célt, egy elérendő vágyát fogalmazza meg az ember. És biztosan vagyunk már többen is úgy, akik megfogadtunk ilyet, aztán vagy sikerült megtartani, vagy nem. Ilyenek például, hogy ebben az évben mondjuk leszokom a cigarettáról, le fogok fogyni x kilót, javítok minden jegyemen legalább egyet, hogyha mondjuk iskolai példára kell gondolni, jobban fogom beosztani az időmet, nem iszom annyit, jobban fogok bánni a pénzzel, és sorolhatnánk. Nyilván mindenkinek attól függ általában ez a fogadalma, hogy mi az, ami a gyengesége. Amiben úgy érzi, hogy esetlegesen rászorulna a fejlődésre, abban arra, hogy jobban gyakorolja magát. És ezek közül, a fogadalmak közül az a helyzet, hogy egyik sem történik meg magától. Pedig hát mennyire szeretnénk, hogy kimondjuk, és onnantól kezdve már úgy is legyen. Milyen jó lenne, ha nem kéne semmilyen erőfeszítést tenni ennek az érdekében. Hogyha nem kerülne számunkra semmi energiába, de nem így van. Nekünk is tenni kell a céljaink érdekében. És az újévi fogadalmak sikeressége vagy sikertelensége az nagy mértékben tőlünk függ. Hogy azt láthatjuk, hogy pikpak nem lesznek teljesen készek ezek a vágyak. Rajtunk áll a siker vagy a sikertelenség. Akármilyen kellemetlen is ezt hallani. Sokszor az ember fogná a körülményeire, fogná arra, hogy a haverok már megint megcsináltak, vagy úgy hozta a helyzet, vagy bármi másra. Mindig vannak kifogások, de az igazság az, hogy nagy mértékben tőlünk függ az, hogy ezek közül, a célkitűzések közül mi teljesül. Mert ugye, hogyha megnézzük az előző példákat, akkor nyilván mindegyünk beismeri, hogy mondjuk a cigaretta nem magától ugrik az embernek a szájába, vagy nasival sem magától telik meg az asztal este 10 órakor, mondjuk, amit aztán az ember megesz, akár édesség, akár valami sós finomság, vagy a 15. új felső sem úgy behajtogatja magát a szekrénybe, hogy hip-hop csak ott van, hanem valaki kifizeti a pénztárnál, meg kiválasztja. Vagy mondjuk nem magától nyílnak meg azok a játékok, vagy a Facebook, amit az ember esetleg tanulás közben pótcselekvésként megnyit, és azzal tölti el az ideje nagy részét, nem a tanulással, hogy ezek mind rajtunk állnak. Amikor ott van a vágy, akkor igent vagy nemet mondunk, hogy hogyan reagálunk. És mindezekben részt veszünk cselekvőként. És akarunk-e fejlődni ebben az évben? Hitben, szolgálatban, az Istennek ismeretében, az ő igéjében. Akarunk, hogy a gyülekezetünk fejlődjön. Ez részben mind tőlünk függ. De az a jó hír ezeknél a fejlődési területeknél, hogy nekünk van egy fő támogatónk. Ezeket a célkitűzéseket, hogy így mondjam, ezt a projektet támogatja az Isten. És ő megad hozzá minden erőforrást. Mindent lehetővé tesz, még akkor is, hogy a számunkra lehetetlennek tűnik. Amiről az újévi Isten tisztelet is szólt. Hogy elhív bizonyos célra, és afelé kitartóan kell haladnunk és futnunk. És céltudatos lehet az életünk is, ahogy a könyvnek is a címe mondja, hogy céltudatos élet, és a gyülekezetünk is. És ennél a Céltudatosság nálad Isten része nem kérdéses, de nekünk is oda kell szállni magunkat. Kell az a mi akaratunk, a mi döntésünk, ugyanúgy, a mi odaszállásunk. És erről az elköteleződésről beszélt Pál, aminek azt a címet adták itt, az okos Isten tisztelet. Erről számol be, és ezt próbálja egy ilyen szép összetett mondatban megfogalmazni a Rómában lévő gyülekezeti tagoknak, hogy mit is jelentene úgy végre odaszánni magatokat, és egészen az Istennek szentelt életet élni. És mint Krisztusban testvéreket szólítja meg az itt lévőket, azt mondja, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletén szálljátok oda a testeteket, és folytatja. Megkéri őket, mert hogy a kérésének az alapja az egy komoly dolog, és arra hivatkozik, hogy mi Krisztusban mind testvérek vagyunk, tehát kérhetem tőleteket, még akkor is, hogyha nem ítélek veletek, még akkor is, hogyha nem vagyok részese a hétköznapjaitoknak, ha nem vagy, nem tűznek minket rokoni szálak, az más érdekek össze, de mégis kérlek titeket, mert testvéreim vagytok a Krisztusban. És a kérésének az alapja, az pedig az Isten irgalmán áll. Kéri és dorgálja a gyülekezeti tagokat egyszerre. És érdekes megnézni, hogy ez a szó, amit itt használ, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket. Kicsit olyan, ahhoz tudnám hasonlítani, amikor mi ezt mondjuk, hogy az ég szerelmére. Legyél szíves már ide figyelni, és meghallgatni azt, amit kérek tőled. És Pál azt mondja, az Isten irgalmára. Amit, hogyha megnézünk a görög szövegben, az többes számban van. Hogy az Isten irgalmaira. Az Istennek a kegyelmeire kérlek titeket, amiket már az életeteknek annyi pontján és mozzanatában, momentumában megtapasztaltatok. Most emlékezzetek vissza ezekre a dolgokra. Az Isten ezekben a helyzetekben mind irgalmas volt hozzátok. Kegyelemmel fordult hozzátok. Úgyhogy most erre az irgalomra alapozom én Pál a kérésemet. Mert tudjátok azt, hogy milyen a mi Istenünk. És ezért kérlek, azért a sok és sokféle megnyilvánulási formájáért a kegyelemnek. Hiszen Pál, hogyha megnézzük az előző 11 fejezetet, akkor végig erről beszél ott a gyülekezetnek, hogy mi mindenben mutatkozik meg az Isten irgalma, a megigazulás és a megbékélés által, aztán az új életben, és csak a fejezet címeket lapozzuk végig és visszatekintünk, hogy mennyi mindenben megnyilvánul az Istennek az irgalma. Hiszen beszélt arról, hogy az üdvösség az nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Isteni. És számtalan ilyet lehetne még sorolni ebből a levélből. És olyan, mintha ezt mondaná, kérlek titeket, hogy figyeljetek rám, hogyha bármit is számít nektek, az Istennek a kegyelme, ha bármit is számít nektek az, hogy Krisztus mit tett értetek, akkor be fogjátok teljesíteni ezt a kérést. És nyilván kérdés a lelkület, mert mindenki hallja ott a gyülekezetben ezt a felszólítást, de csak azok engedelmeskednek, akikben a megfelelő lelkület van, akiknek fontos az a kegyelem, amit átélhettek a Krisztusban. És Pál kérése két dologra vonatkozik. Nem megszokott dolog, de egyrészt beszél a testről, méghozzá egészen a fizikai testről. Arról, ami jellemzi az ember hétköznapjait, nem a szellemről, meg a lélekről, nem ilyen misztikus dolgokról, a földi testről beszél. Másik részében pedig az értelemről. A testünk Istennek való odaszánására és az értelmünk megújulására szólít fel. Okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, azt mondja. Testünknek az odaszánását Pál szentnek és Isten szerint tetszőnek jellemzi. Ezek a jelzők az Ószövetségen alapszanak. Az Ószövetségben, amikor odavittek egy áldozati állatot bemutatni, A főpap először megvizsgálta. És akkor volt ez az áldozat szent, és az Istennek tetsző, hogyha hibátlan volt, és makulátlan. Hogyha nem volt azzal semmi probléma, se a fejlődését illetően, akkor volt az Istennek tetsző. És ezt a makulátlanságot, és ezt a hibátlanságot kéri Pál az etikai értelemben tőlünk. Az embernek, vagyis a mi cselekedeteinkben, a mi viselkedésünkben, egymással, a világhoz való viszonyunkban. Ezt a hibátlanságot és makulátlanságot. Ez még, hogy így mondjam, érthető is. Akkor is, hogyha nagyon nehezen megcselekedhető, de mit jelent az, hogy okos Isten tiszteletként és élő áldozatként szálljuk oda a testünket. Az áldozati állat általában meghal. Az a lényeg, hogy az ott halott lesz, és ugye kijönnék a vére, és az az, ami elmossa a bűnt. Most itt vagyunk mi, akiktől az Isten nem azt kéri, hogy halljunk meg, hanem azt, hogy élő áldozatként szálljuk oda az életünket. Minden napját, minden percét. És ez, ahogy szokták egyszer valaki megfogalmazta a trappánsan, azért nagyon nehéz, mert hát az élő áldozat az le tud mászni az oltáról. Az képes mozogni és úgy dönteni, hogy ja, hát én mégsem. Elnézést kérek, majd esetleg visszajövök, vagy kicsit később. Ezért kell az a nagyon erőteljes és biztos odaszállás, amit kér Pál. Nem véletlenül ezzel a kifejezéssel fogalmaz. Nem azt mondja, hogy ha kedvetek van, akkor okos és élő Isten tiszteletként szálljátok oda. Ha olyan a hangulatotok, ha éppen úgy érvelt nektek valaki, hanem egész egyszerűen döntsétek el, és tartsatok ki emellett. És feltehetnénk azt a kérdést, hogy a lelkünk nem elég. Nem. Azt mondja az Isten, hogy a pusztán belső, elvont, misztikus istentisztelet nem tetszik neki. Az igaz istentiszteletnek a testünk által végzett cselekedetekben is meg kell nyilvánulnia. Beszélhetünk akármilyen kegyesen, hogy az Úr Jézus Krisztus mit végzett el az életünkben, akármilyen szép kánaáni nyelven bizonyságot tehetünk. Imádkozhatunk kitárt karokkal, bekiabálhatunk hallelujját, és sorolhatnám, ami még mondjuk akár mondjuk más gyülekezetekben, vagy más népek között Isten tiszteletében szokás. De ha ezeket a szavakat nem követik cselekedetek, akkor, ahogy Jakab mondja, a hit halott önmagában cselekedetek nélkül. Mert hogyha valaki már döntött, ha valaki már odaszánta magát, akkor annak meg kell nyilvánulnia az ő döntéseiben és az ő viselkedésében. És pont azért kell megnyilvánulnia, mert a testünkben nyilvánul meg leginkább a romlott állapotunk is. A testünkben nyilvánul meg leginkább az, hogy ott van bennünk az eredendő bűn. Abban látszik, hogyha végig megyünk akár testrészünkön. Látszik a nyelvünkön, amit annyiszor használunk akár mások megszólására, szegkára, álságoskodásra, ármánykodásra, vagy látszik a kezünkön, ami sokszor a rosszat teszi, vagy ártani akar, akár fizikai erőszakkal is, vagy ahogyan mondja Pál, hogy a láb, ami gyors a vérontásra, és a keresztény testnek pedig pont az ellenkezőjét kéne megmutatnia, hogy van száj, ami képes a dicséretre, ami képes a vigasztalásra, hogy van kéz, ami nem kizsákmányolja a másikat, hanem segíti, felemeli, akár megsimogatja a másikat, hogy van láb, ami gyors a szolgálatra, hogy oda menjek ahhoz, akinek szüksége van, hogy oda tudjam szánni az időmet, amikor a gyülekezetemről van szó. Nem ezt kéne a keresztény testnek példáznia és megmutatnia minden cselekedetben. Mire használjuk a testünket, a teremtettségünknek az adottságait? Itt vannak teljesen egyszerű dolgok, amikkel szolgálhatjuk az Istent. amikkel mindannyiunk rendelkezik. Nem mondhatjuk azt, hogy nekem nincsen szám, nekem meg nincsen kezem. Jó esetben mindannyiunknak megvan, és használhatjuk arra, hogy megmutassuk, hogy mit is jelent számunkra az okos Isten tisztelet, és az Istennek való élet. És Pál a test után az értelemről is ír. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hogy egy idegen szóval mondjam, nonkonformizmusra hív bennünket Pál. Van egy állat, amely kitűnően alkalmazkodik a környezetéhez, ez pedig a kaméleon, ami annyira jól be tud olvadni, felveszi mindig azt a környezeti hátteret, azt a szint, és így észre se lehet venni, hogy pontosan hol is kezdődik mondjuk a faág, meg hol is van az állat. Hogy egy egyszerű példát mondjak, és jobban nem is megyek bele, mert annyira nem ismerem, hogy biológiailag hogy működik a kaméleon. És nekünk nem kell itt tenni. Mi nem vagyunk keresztény kaméleonok. Nekünk nem úgy kell beépülni ebbe a világba, hogy totál ugyanolyannál válunk. Nem ilyen beépített ügynököknek hívott el bennünket az Isten. Hanem pont arra, hogy világítsatok, hogyha mécses vagy fákja, teljesen mindegy, de a sötétségben legyen jelen a világosság. Nekünk nem kell a feketének látni, vagy szürkének. Nem kell eltusolni a dolgokat. Mert az Isten arra hívott, hogy az értelmünk az megújuljon, és olyannak lássuk a dolgokat, amilyenek. És Pál jelen idejű felszólító módot használ, és ezzel azt akarja kifejezni, hogy folyamatosan ilyen magatartásra kell törekedni. Hogy nem csak hébe-hóba, hanem az életünk minden pillanatában ezt a magatartást kell tanúsítanunk. Hogy nem a világhoz igazodunk, hanem a megújult értelemhez, amit az Isten helyezett belénk. És nem kell pont emiatt megszólnunk egymást, nem kell másnak látszani, nem kell mondjuk 20-nak látszani, amikor az ember 40, nem kell teretjárót venni azért, mert a státusz szimbólum, és csak néhány világi példa. Nem kell a legújabb iPhone-nal mászkálni, mert éppen azt adta ki az Apple, és sorolhatnánk. Nem kell az antiszemitizmus, mert éppen mindenki azt csinálja, meg az a divat. Nem kellenek ezek, és meg sorolhatnánk a példákat. Mert a megújult értelem az azt jelenti, hogy nem ez az értékrend határoz meg bennünket. Persze az ember természeténél fogva lemásol dolgokat, amiket lát. Nem kell messzebbre menni, mit csinál a gyerek. Ugyanazt csinálja, mint az anyja, apja, vagy mondjuk a tesója. Amikor beszélni tanul, és a nagyobbik tesó kimond előtte valami nem kíván szót, tudni, hogy ezt fogja visszhangozni az óvodában. És aztán majd büszkén el is mondja, hogy a testvérem tanította. Mert tőle tanultam, és utánzom, és mondom, és használom. És ugyanilyenek vagyunk mi is, hogy szükségünk van egy követendő mintára, és két lehetőségünk van. Nincsen több. Vagy a világot követjük, vagy az Isten akaratát. És a két értékrend bármennyire is szeretnénk, de nem egyeztethető össze. Ütközik egymással. Ellentétben vannak. Bármennyire is próbálunk etikailag erkölcsös életet élni, jó ember életet élni, mégis a két értékrend nem egyeztethető össze, bármilyen jó is, világi értelemben. Mert vagy az Isten akaratát követjük, vagy a világot. Akár az élet értelmére, vagy a céljára gondolunk, ez a két értékrend különbözik. Arra, hogy mit tartunk a nagyságnak, hogy mit gondolunk a gonoszról, hogy mit gondolunk a pénzről, a közösségről. Ezek a dolgok mind-mind különböznek. Ha a kívülálló szempontjából fogalmazzuk meg, és a keresztény szempontjából fogalmazzuk meg. És annyira eltér a kettő egymástól, hogy nincs lehetőség a kompromisszumra. És hogyan lehetséges akkor mégis a változás megmaradni ebben az isteni akaratban? Azt mondja, hogy az értelemnek a megújulásával. És ehhez egyrésztről kell a mi döntésünk, másrésztről pedig az Isten munkája bennünk a lélek által, és az ő igéje által, ahogyan itt meg is fogalmazza. És hogyha mindez jelen van bennünk, akkor már meg tudjuk ítélni, hogy mi az, ami jó, és az Isten akaratának tetsző, és azt szerint tudunk élni és cselekedni. Én arra bátorítok mindenkit ebben az évben is, hogy tenjük oda a testünket az Istennek, és hagyjuk, hogy az akarata szerint formálja az értelmünket is. Mert így lehetnek a célkitűzéseink megvalósultak, és így érhetünk el olyan eredményeket, és tapasztalhatunk meg olyan áldásokat, amikkel nem is mertünk gondolni. De csak akkor, ha ez a kettő jellemez bennünket. A testünket odaszálljuk a neki való szolgálatra, teljes mértékben, és az értelmünket hagyjuk formálni. Két nagyon nehéz dolgot kér Pál, ami a létünknek alapeleme, és mégis azért kéri, mert az Isten a javunkat akarja. Tartsuk ezt szem előtt ebben az évben is, és így engedjünk az Isten formáló munkájának.